www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Az embereket folyókét árasztjuk szerte. Ezek hárman kitárták fekete szárnyukat, és Isten lecsapó kalapácsává tették. Maguk, menjenek hátra!
Senki nem mozduljon!
Állítsák le a kamerát!
Dobják el a fegyvert! Dobják el, vagy lövök! Eldobni!
Mi van? Hova tűnt bele engem? Mit csinál velem? Mit csinál velem? Mit akarnak tőlem?
Fogja be a kornuk pofáját! Maguk emberek kiválasztottak, akik előtt felfedjük létezésünket. Tanúi lesznek annak, ami itt ma történik, hogy elmondják másoknak. Szegezzék ide tekintetüket!
Mit álltok ott, mint a passzom?
Fogja be a pofáját!
Nézz oda, kedvesem. Mindjárt vége lesz.
Végig fognak hallgatni! Mi nem a szegénység ellen harcolunk, vagy az éhség ellen.
Nem a fáradtság és a betegség ellen,
hanem a megalkuvás ellen.
A gonoszság ellen harcolunk tiszta erőnkből.
Minden lélegzetünkkel az ellen harcolunk.
Minden nap a vérüket fogjuk ontani, amíg vér nem hullik az égből.
Ne ölj! Ne paráználkodj! Ne lopj! Ezeket az alapelveket minden ember és bármely vallás tisztelhet.
Ezek nem csak szerény javaslatok, ezek a viselkedés alapjai. És aki megszegi, az a legdrágább árat fogja fizetni.
Különféle fajtái vannak a rossznak. Mi nem kérünk tőletek lehetetlent. Csak hogy ne legyetek nagyon gonoszok, megátalkodottak. Ez a mi világunk.
Mert ha vétkeztek, egy nap magatok mögé néztek és megláttok minket. És azon a napon learatunk benneteket.
És ahhoz az Istenhez fogunk küldeni, akiben hisztek.
Vajon pásztora, az Úristen ostora, minden hatalmunk tőle ered.
Kegyelmezett!
Üzenetét most sietve elhoztuk neked. Gonosz vért árasztani jöttünk, hogy tiszta lelkkel egyesüljünk.
Az atyának,
a fiúnak
és a Szentlélek nevében.
Köszöntjük a kedves hallgatókat a soron következő Mi Magunk adásban. Jó magam, Barcsa Turner Gábor vagyok, és itt van velem állandó műsorvezetőtársam Ince Béla is. Szia Béla!
Szia Gábor, én is nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
Ezt a műsorunkat is Skype segítségével rögzítjük, tekintve, hogy a fizikai távolságot nehezünkre esik legyőzni, és nem nagyon tudjuk összehozni, hogy élőben vegyük fel a műsorokat. De mindenképpen készítenünk kell adásokat, gyűlnek a témáink, és rösteljük, de olyan rég nem volt már egyébként adás, hogy egyes témák ki is koptak már sajnos azóta. Viszont itt eléggé felbojdult körülöttünk újra az állóvíz, és hát elmondhatjuk, hogy bár nem erre játszunk, tehát nem a botrányokra véletlenül sem, de elmondhatjuk, hogy azért a médiát azt így masszívan uraljuk, tehát a székesfehérvári megemlékezések, az egész kitörés kapcsán, utána jött Tiszavasvári, most pedig a farkasok felfújt botránya, és akkor ezzel meg is jelöltem az első témánkat, konkrétan a farkasokat, és az a megtiszteltetés éri a kedves rádióhallgatókat, hogy nagyon autentikus forrásból tájékozódhatnak, tekintve, hogy a farkasokhoz van némi közem, ugye ezt mindig el szoktuk sütni.
Igen, de ezt most nekem kellett volna mondanom, hogy ez a megtiszteltetés ér minket, hogy itt van a farkasok vezetője, mert ugye ez általában fordítva szokott történni. De mondod, hogy az a megtiszteltetés ér minket, hogy itt van velünk a rendezvény főszervezője.
Igen, egyébként valóban azért jó ez a vármegye, mert itt mi csináljuk a híreket, mi szervezzük így a rendezvényeket, meg utána mi is kommentáljuk, tehát ez így teljesen jó. Meg gyakorlatilag egy személyben vagyunk már.
Igen, igen. Ennél már csak az lenne jobb, ha mi magunkkal készítenénk interjút, és akkor kellemetlen kérdések kimaradnának.
Hát egyébként volt már erre példa, meg szerintem lesz is, hogy az ember megkap egy olyan kérdéscsomagot, hogy nem nagyon tudja értelmezni, megírja magától, aztán vagy megjelenik, vagy nem. Na mindegy. De ez persze csak a baráti médiában. Mert például itt a farkasoknál is tapasztaltam, már mint a farkasok botrány kapcsán, hogy a ellenséges média az nem nagyon úgy adja le a mondani valóját az embernek, ahogy szeretné. Ez ilyen általános bevett szokás, hogy hiába tesznek föl 10 kérdést, és mondjuk mindegyikről beszél az ember egy 20-30 másodpercet. A két legszerencsétlenebb szó összetételét vágják be a híradóba, a többit jó esetben valahogy kommentár formájában megjelenítik, vagy elhallgatják, vagy egyébként nem is ahhoz a választóhoz rakják, mint ahol elhangzott. Tehát botrány. Hogy működik a balliberális média, bár hogyha szigorúan vesszük, és a mi politikai koordinátorrendszerünkbe akarjuk elhelyezni, akkor a Fidesz médiáját is balliberálisnak kell bélyegeznünk, tekintve, hogy baloldali elveket és liberális elveket képviselnek. Az Alfa híren megjelent ezzel kapcsolatban két cikk is, hogyan működik a Habony Média, illetve Kunfalvi Nóráról a mai nap folyamán, pénteken, mert az adást az pénteken veszük föl, megjelent egy cikk, ugye ő volt az, aki a TV2-s anyókat összeállította a farkasokról. Nekem is egyébként hozzá volt szerencsém. De ugorjunk vissza itt a történet legelejére, a farkasok botrány kirobbanásához. Ugye ez egy riposzt.hu-n megjelenő cikk volt. Érdekessége a riposztnak, meg egyébként a Faktornak, hogy ezek nem olyan ismert oldalak. Viszont most már tudjuk, hogy Habonyhoz van köze.
De ez ugye az önmagát baloldaliként meghatározó sajtótermékeknél ugye ugyanígy volt, ez már többször előfordult, hogy egy első ránézésre ismeretlen oldal feldob valamit, és onnan átveszi a többi nagy média.
Igen.
Média felület.
Tényleg meg kell nézni ezt a riposztot, meg Faktort, ezek a bulvárnak a legaljai, de bulváros környezetbe csomagolja bele a politikai tartalmat és a politikai mondani valót nagyon aljas módon. Most nem csak a riposztra igaz, amit mondok, hanem úgy általában az egész felfújt témára, hogy mik hangzottak el. A egyik legdurvább, amikor Z. Kárpát Dánielt behívták az egyik köztévés adásban, és megkérdezték tőle, hogy mit szól ahhoz, hogy Barcsa Turner Gábor, jó magam, a Jobbik alkalmazottja, Z. Kárpát Dánielt kollégája, jobbikos szellemiséget visz bele a modern harcászatba, és határőr helyeket keresnek föl a farkasok. És akkor szegény Z. Kárpát Dánielt csak pislogott, mert mit tudja ő ugye, hogy írtunk-e ilyet, vagy nem írtunk. Jól válaszolt egyébként, de én is agyaltam ezen, és több napig gondolkoztam, hogy hol írhattunk ilyet, vagy mi az a félreértés, hogy mi jobbikos szellemiséget viszünk a modern harcászatba. Tehát el nem tudtam képzelni. A határőr helyek felkeresése az azonnal megvolt, tekintve, hogy a videónkban is, csak ez a telefon, amit kinyomtam, hogy a videónkban is határhelyzetekről írunk, hogy azokat kell felkeresnie a farkasok során az egyédnek, a fizikai edzései során. Tehát gyakorlatilag az egyér határai kitágításáról írtunk. Hát ez ebből lett a médiában, aztán határőr helyek. A jobbikos szellemiség az pedig konkrétan úgy hangzik, hogy valódi szellemiséget viszünk bele a modern harcászatba, ebből lett jobbikos szellemiséget viszünk bele a modern harcászatba. Tehát ez valami legalja.
Hát ez az. De még a határőr, meg a határhelyzet, az ugye, az szerintem az tényleg valaki félreolvasta, és ugye mivel most elég komoly ez a migrációs nyomás, ugye szerb határirányából, így gondolom, azt hitték, hogy itt valamilyen ilyen határvédelmi szerepet akar betölteni a farkasok, és akkor ennek borzasztóan megörültek. De hogy születhet ez a valódiból jobbik? Mindezt nem értem.
Nagyon durva, akkor becsületett még azt, hogy a riposztos cikkben volt ez konkrétan, le is mentettem a képernyőjét ennek, mert azóta már egyébként kivették, meg gondolom, ők is már cikinek találták, hogy végig a farkasokról beszél, és tőlem idéznek, egy új bekezdés, szakasz, raj, tűzcsoport szintű harcászat, vagy valami ilyesmi a címe a bekezdésnek, és egy idézet, hogy egyedül soha nem megyünk be az épületbe, tűzpárokba kell mozogni, mit tudom, hogy micsoda, hát mondom, akár mondhattam volna ilyesmit, mert az, amit tartalmaz, de nem volt ismerős ez az idézet. Rákerestünk, és egy sima, egyszerű, általam addig nem is ismert Airsoft oldalról, airsoftujjanc.hu-n Geri taktikái című cikkben szerepel. És ezt így bemásolták a rólunk szóló cikkbe. Ez micsoda? Ez valami agyrém.
Tehát ez tényleg a... És mindez, mindebben a legdurvább, hogy ugye ez nem az önmagát baloldaliként meghatározó sajtóból jön, hanem az önmagát ugye konzervatív színben feltüntető kormányközeli sajtóból jön. Azt ugye már lefektetted az elején, hogy ez bizony szélső baloldali, még ettől függetlenül, hogy ők saját magukról mit mondanak, De hát ez mindenek a legalja, hogy ilyenhez van pofája bárkinek.
Igen, és közben elővettek olyan tanulmányainkat, amiben egyébként mély dolgokat boncolgatunk, hogy milyen szinten, azt most mindegy, nem menjünk bele, hogy most tehát mondani való, hogy a tartalom az tényleg mély, tehát már ilyen vallásfilozófiai kérdések is. Kérdésekbe is belementünk, ami lehet, hogy hiba, mert nem kellene mondjuk ilyen mély dolgokba nagy nyilvánosság előtt lehet, hogy belemenni, mert ez mindenkinek valahol a saját ügye, hogy hogy éli meg. Aki nem képes ezt felfogni, megélni, annak kár is erről beszélni. Aki meg képes, az úgyis megtalálja ezt az irodalmat. Bár ez is egy ért, de erre az értre meg el lehet azt mondani, hogyha nincsenek ilyen irodalmak, akkor hogy kezdi el foglalkoztatni az embert ezek a kérdések. Tehát ez azért egy érdekes kérdés, inkább ilyen téma felvetés a részemről. Na mindegy, de ezekből annyit szűrtek le, hogy mi halálimádók vagyunk, és dzsihadisták, ja? És szektaszerű agymosást végzünk.
Hát ez megint ugyanaz, hogy dzsihadista, meg halálimádó, tehát ez egy klasszikus médiafogás. Mitől fél most egész Nyugat-Európa? A dzsihadistáktól, akik nem félnek a haláltól, sem felrobbantgatják saját magukat. Ugye totálisan ki van csavarva, ugye nyilván az iszlám vallásnak különböző elemei vannak itt összemosva. Ezek olyan hívószavak, amiktől az átlagember totál összecsinálja magát. Hát akkor ezeket most elsütjük. És rögtön a fejekben össze van mosva az egész.
Igen, és egyébként csak jól mutatja az egész helyzetnek, meg a médiának a manipulációját, hogy mikor kiraktam egy fényképet, ugye az egyik taktársunknak a kisgyermekére, hogy ül lóháton, és kezében ugye egy játék Airsoft Kalasnyikov replika található. Amíg ezt a fotót rengeteg nagymama, meg mindenki lájkolta, nem tudom én hány száz lájkot kaptam, 200-at biztos erre az egy fotóra, addig ugyanezt a fotót bemutatva a médiában, ilyen környezetben, hogy dzsihadista, szektaszerű, és a többi.
A gyermek hadsereget képzelni.
Igen. Csomóan valóban idősebbek látta, hogy bekommentelik, hogy ez most vajon miért kellett. De ugyanez a típusú nagymama, meg nagymamakorú idős nőszemély, viszont addig meg lájkoltam, meg beírta, hogy de cuki, meg mit tudom én. Nem ugyanazok a személyek, csak ugyanaz a típusúak. És egyébként a videónk is olyan, hogyha most így nem ezzel a körítéssel nézi meg az ember, tök jó az átlag laikusnak, ha meg ezzel a körítéssel, amivel előadták, akkor te jó Isten, Úristen. Tehát itt nagyon sok függ nyilván a kommentártól, meg attól azzal a felütéssel, hogy elkezdik. Hát azért látjuk, hogy nem én jó magam vagyok azért ebben a fő célpont. Én ezt érzem, meg tudom, meg az én ilyen sokra azért nem tartom magamat, hanem egyértelmű, hogy itt az a cél, hogy a Jobbikot támadják, a Jobbikot ebbe kvázi fő célponttá tegyék, megjelöljék, illetve, ami még egy céljuk, hogy a Jobbikról leválasszák a valóban radikális elemeket, és ezzel egy ékverést hajtsanak végre a nemzeti oldalon. Tehát, hogy még a Jobbiktól idézőjelben jobbra lévő erőket, a Jobbiktól független hazafias erőket teljesen levágják a nemzeti párttól, tehát minden egyes ilyen támadásnak egyébként ez a célja véleményem szerint, tekintve, hogy kellemetlenné tesznek minket, akár a Jobbik vezetése számára, legalábbis a kísérletnek ez a célja, hogy egyszerűen azt mondják, hogy hát ez annyi botrányt okoz, a Vármegye, a Zincebél, az Agyvagyula, a Barcsa, Turner Gábor, stb., hogy vállalhatatlan. Tehát van azért egy ilyen célja is. Illetve most ennek a támadásnak pedig konkrétan Vona Gábor személye volt a célpont. Tehát látszott, hogy az első egy-két napban engem és Baranyi Tibor barátunkat építik föl, még a hazugságokkal is a médiában, de mégis kreálnak egy karaktert mind a kettőnkből. Elmondják, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, persze hazugságokkal teletűzdelve, majd elkezdik összekötögetni egyre erősebben a Jobbikkal, illetve a Vona Gábor személyével. De ezt már olyan szinten csinálták, hogy 14-i vagy 13-i híradóban már ilyen tablószerűen fotókat, mint amikor látjuk a filmekben, az ilyen maffia filmekben, amikor nyomoznak ugye a szervezett bűnözés elleni osztályon, amikor a maffia főnököket rakosgatják ilyen tablóra, és akkor kötözgetik össze a szálakat. Körülbelül ezzel a színvonallal kötözgettek össze hármunkat. Tehát is egyértelmű, hogy Vona Gábort szemelték ki. Mert ha most a politikától függetlenül csinálom a farkasokat, akkor nem hiszem, hogy kap ekkora hírverést. Tekintve, hogy úgy próbált ebbe mutatni, mint a Jobbiknak a magánhadserege, a Jobbiknak a rohamosztaga, és a kapóra jött, hogy valóban alkalmazásban állok ugye a Jobbiknál.
Hát igen, igen, de most egy olyan dolog történt ugye a Jobbik részéről, amit itt most én abszolút pozitív dologként emelek ki. Általában nem ez szokott történni, de most megdöbbentően jól reagált a párt. Általában ugye az szokott történni, hogy mond valamit a balos média, és akkor ajajaj, hát ez így nem lesz jó, akkor határolódjunk el, rúgjuk ki, mondjuk azt, hogy soha nem hallottunk róla, ilyen és elszasson a dolgok. Most viszont beleálltak, és mi történt? Elvették az élét.
Igen, de egyébként hát egyrészt nagyon pozitív, és ezen a fórumon is megköszönöm a kiállásokat, de egyébként ha megnézzük, tehát ugye az egész ügyet, bár a legtöbb ügyre mondjuk ez az igaz volt, hogy fel kell tenni a kérdés, hogy na és. Tehát mi abban a törvénytelen, vagy meglepő, vagy a botrány, hogy fiatalok létrehoznak maguknak egy ilyen önképzőkört, ami jelen esetben a honvédelmi alapismeretek köré szerveződik. Több, mint egy airsoft valóban, mert mondjuk van benne terektan és tájékozódás, meg kint vagyunk az erdőben, szeretünk kirándulni, és túlélési ismeretekkel foglalkozunk, illetve ezt az egészet rendszerbe foglalva, fölépítve egy oktatási rendszert az egészre, és nagyobb fegyelmet tartva, mint mondjuk egy airsoftos közösségben. De azért, mert egyébként nem lehetne semmilyen, tehát én nem akarok egy olyan közösségnek a része lenni, ha egy sakkörről van szó, ha egy horgászegyesületről, ha bármiről, ahol nincs fegyelem, nincs hierarchia, nincs rendszer. Tehát én semmit nem tudok elképzelni ezek nélkül. Nem, hogy mondjuk egy honvédelmi alapismereteket oktató közösségnél, tehát ott meg pláne.
Nyilván, nyilván, tehát igen, nem egy anarchista klubról van szó, tehát hogyha nincsenek ezek a szabályok lefektetve, csak ugye itt megint az jön be, hogy lassan ugye a mi generációnk az már, akik most már 30 felé közelítünk, már úgy növünk fel, hogy ugye nem voltunk katonák. Az átlag embernek, az átlag 30-asnak nincs elképzelése arról, hogy akkor milyen lehet egy szimpla honvédség, és egyszerűen megijed az ilyen dolgoktól, pláne ha így tálalják neki.
Hát igen, bár...
Nagyon könnyű így ilyen helyzeteket teremteni.
Valamelyik posztomba itt írtam is, mert ugye a kormányinfon már Lázár János is a szájára vett minket, hogy a kicsit fenyegetően, hogy ugyanaz lesz a sorsom, mint a magyar gárdáé.
Ez meg az abszolút röhely. Tehát akkor ezek szerint Lázár János nem érti, hogy a kettő között mi a különbség.
Igen, de én ugye ebbe a posztomba leírtam, hogy még a magyar gárda ugye az a közbiztonság megoldását szorgalmazva, vagy annak megoldására jött létre, addig mi tényleg teljesen más a profilunk, tehát mi tényleg egy ifjúságképző csoport vagyunk, és ezt az ifjúságképzést az államnak kéne ellátnia. De mivel, hogy itt már hosszú évtizedek óta nincsen normális állam, ezért hadd engedtessék már meg nekünk, hogy ezt a szerepet magunkra vállaljuk, és ifjúságképzéseket tartsunk, akár ilyen formában. Mert mit adjunk egy fiúgyermek kezébe, egyébként Barbie babát? Vagy mit? Mert elhiszem, hogy a liberálisoknak az lenne a szép és üdvös, ha olyan fotókat készítenénk, hogy a fiúgyermekeket Barbie ruhába, meg lányos ruhába öltöztetnénk be.
Hát egyébként, ahogy Habony Árpádot elnézem, neki is az lenne a legszimpatikusabb.
De mi még a normális értékrendet követjük. Tehát szerintem nem látok abban semmi kivetni valót, hogyha a mi köreimben lévő fiúgyermekek kezébe játék fegyverek vannak, akkor meg pláne nem, hanem az még üdvös, hogy ahogy nő föl ez a gyermek, egyre komolyabban foglalkozik mondjuk a fegyverekkel, Már csak azért is, mert ezt is elmondtam valamelyik interjúban, vagy cikkemben, hogy a fegyverkultúra nagyon alacsonyan van a Magyarországon. Konkrétan ott tartunk, hogy egy átlag ember meglát egy pisztolyt, megrémül, ha a kezébe veszi, akkor már csoda, ha nem lövi fülbe magát.
Igen, igen, ez sajnos tragédia, és ez a, ugye a kommunizmusban a kommunistáknak a létkérdése volt, hogy kicsavarják a magyarok kezéből a fegyvert, mert ugye a második világháború előtti időszakban tehát egy nagyon komoly fegyverkultúrával rendelkező nép voltunk. Tehát erről van egy nagyon jó könyv, itt van a könyvespolcon, de pont nem látom, mindegy, a párbajokról szól, és abban van leírva, hogy az osztrák-magyar monarchia területén több párbaj zajlott le az 1800-as években, mint Európában összesen máshol. És ugye ezeknek egy nagyon komoly részét lőfegyverrel vívták.
Hát igen, igen, meg azért a becsületnek a megvédése.
Igen, igen, igen. Tehát nyilván ott az volt az indok. Csak ezt most azért mondom, hogy azt akarom érzékeltetni a hallgatók számára, hogy egy milyen komoly fegyverkultúra volt. Ugye a vadászatról nem is beszélve. Tehát hány világhírű vadászt adott a Magyar Apostoli Királyság a vadásztársadalomnak. Ugye elképesztő mennyiségű irodalom született ebből, mert általában ugye ezek a vadászok nem azok a klasszik prolik voltak, akik helikopterről géppisztollyal vadásznak, hanem ezek ugye az arisztokrácia jeles képviselői voltak, és regények formájában utána közkincsé tették vadászélményeiket. Tehát ezekből teljesen egyértelműen kiderül, hogy a magyar számára olyan volt a fegyver, mint hogy levegőt kell venni.
Igen, hát a szabad embernek fegyvere van, a többi pedig rabszolga, tartja a mondás. Na visszatérve még a farkasokra, még csak annyit, hogy viszont rengeteg gratuláló, elismerő, stb. SMS, e-mailt, egyéb üzenetet kaptam, és meghirdettük a 2016-os nyári táborunkat is. Egyébként nem akartunk tartani újaknak semmiféle képzést ebbe az évben, de jelentkezett egy hatalmas igény erre, és azért ránk igaz, hogy mindig kihasználjuk a ellenünk fellépő ellenséges erőket a saját hasznunkra, tehát ez egyfajta tigris lovaglás, hogy mindig kihasználjuk az adott szituációból azt, amit ki lehet használni, mindig kihozzuk a maximumot, úgyhogy ebben az esetben is erre törekszünk. Aki szeretne jelentkezni, az még megteheti március 20-a 24 óráig a farkasok e-mail címén. A mi e-mail cím az a farkasok.tabor@gmail.com. Egyébként egy Facebook oldalt is csináltunk, farkasok hagyományőrző és ifjúságképző csoport névem, ahol szintén visszagörgetve elolvashatóak ezek az információk, le van írva, hogy pontosan mit várunk el ebben az e-mailben. Úgy néz ki, hogy kb. Egy tucatnyi olyan jelenkező van, aki tudja vállalni a feltételeket, és komolyan veszi magát. Érdeklődőből jóval több van, de azért azt szögezzük le, hogy nem egy egyszerű dologról beszélünk. Tehát eleve maga ugye ez a modern harcászat és ebben való részvétel sajnos már egy speciális útnak tekinthető, illetve más dolog lájkolni valamit, más dolog írni egy darab gratuláló sort, aminek persze ugyanúgy örülünk, és más dolog mondjuk megcsinálni egy olyan fizikai felmérőt, amire azért rá kell készülni, naponta való edzésekkel, akkor rá kell szánni arra az időt, hogy meg valamennyi pénzt is, hogy a saját felszerelését az ember összeállítsa, akkor arra is idő kell nyilván szállni, hogy eljárjon ezekre a képzésekre, és ha valaki valamit elkezd, akkor nyilván szeretné befejezni, tehát hosszú távon kell tervezni, tehát szeretjük ugye ezt is komolyan venni, nem csak arról van szó, hogy arra toborzunk embereket, hogy egy hétvégén mondjuk bográcsozzunk, és közben majd ott valamit elszótozgatunk, hanem ahogy mondtam már, egy rendszer szintű képzésben legyen részt. Tehát ez azért más kategória. Én ezért tudtam az elején, hogy nem lesz mondjuk 100 komoly jelenkezőnk, meg hát azért ismerjük mondjuk a nemzeti oldalt azért nagyjából már, hogy mire lehet számítani, de azért a tucatnyi jelenkező reális volt, én körülbelül úgy ide lőttem be a szintet, úgyhogy Hát legalább azt mutatja, hogy már jól ismerjük a nemzeti oldalt, meg így egyébként a társadalmat is, hogy hogy működik. És most én kérdezem meg, hogy hallasz?
Hogy ehhez már nem tudok mit hozzátenni.
Igen, csak azért, mert ugye az előző adásunkhoz jött olyan kommentár, hogy idézőjelben, hogy hallasz, ugye ez sokszor elhangzott, mert Skype-on veszük föl, mint említettük. Nagyon ezt farkasos témát le is zárnám ezzel. Zenélünk és folytatjuk.
Yeah.
Visszatértünk, ez még továbbra is a mi magunk legújabb adása. Folytatjuk. Farkasok témát akkor azt lezártuk. Kicsit odébb kalandozunk egészen Székelyföldig, illetve Székely vármegyések ügyéig. Sajnos a erdélyi vezetőink még mindig börtönben sillődnek, Bukarestben. Beke István és Szőcs Zoltán bajtársunkról van szó, és megsegítésükre több jótékonysági rendezvényt is szerveztünk, konkrétan egy focitornát, illetve egy fekvenyomó gálát. Mi is abban a megtiszteltetésben van részünk, de ez már nagyon unalmas, hogyha kérlek Béla, mondta el te, hogy miről van szó.
Igen, tehát időben a fekvenyomó gála volt előbb, ugye Szentesen. Most nem vagyunk abban a megtiszteltetésben, hogy annak a mikrofonnál lenne ebben a pillanatban a főszervezője, mert az nem én voltam, de ott voltam. És hát nagyon kellemes meglepetés volt számomra, hogy egyrészt a hazafias tábor is, másrészt a sporttársadalom is borzasztó komolyan vette ezt a fekvenyomógálát, annak ellenére, hogy először szerveztünk ilyet, és betyársereg színekben, de két különböző súlycsoport magyar bajnoka is jelen volt. Ugye mindketten egyébként az adott a 100 kiló feletti és 80 és 100 kiló közötti súlycsoportot egyébként ők is nyerték meg, de ott voltak, elindultak, és több olyan országos hírnévnek örvendő fekvenyomó és illetve erőemelő bajnok ott volt, vagy nagyon komoly sportoló, akik tényleg mind rangos magyar, tehát országos, mind nemzetközi versenyeken elindulnak, és nyilván mindenkinél az is egy nagyon komoly szempont volt, amellett, hogy most akkor jól szerepeljenek, hogy itt mi az a nemes cél, aminek érdekében most itt összefogást, összetartást kell mutatni, és mint kiderült ezekről a sportolókról, egytől egyig nagyon komoly hazafias elkötelezettséggel rendelkeznek, de nagyon sokan tagjai a betyárseregnek is, és ezúton egyébként szeretnénk köszönetet mondani mind Kirityán Zsoltnak, ugye a betyársereg vezetőjének, aki vállalta, hogy fővédnöke lesz ennek az eseménynek, illetve Bartalos Tamásnak, aki a helyszínen a rendezvény 99%-a alatt, mint versenybíró tevékenykedett. A fennmaradó 1%-ban azért nem ő volt a versenybíró, mert akkor éppen megnyerte a 100 kiló fölötti kategóriát. Úgyhogy ehhez pedig nem csak köszönjük, hanem gratulálunk is neki, bár ugye már nem ma volt.
És ebben egyébként semmi furcsaság nincs, hogy egyszer bíró valaki, egyszer meg ugye meg is nyeri, mert hogy az itt a tények magukért beszélnek, kérem szépen, de orvosi papír nem kell, hogy a klasszikust idézzek, tehát itt vagy kinyomja az ember, vagy nem.
Igen, tehát itt ugye saját magának nem ő bíráskodott, de igen, tehát itt nem nagyon van lehetőség arra, hogy csaljon az ember valaki. Csaljon, bár én egyébként eddig ebben sajnos nem mélyültem el a szabályrendszerében ennek a sportágnak, és azt is hittem, hogy hát ez egy borzasztó egyszerű dolog, odafekszel, azt kinyomod, vagy nem. De azért nem ilyen egyszerű, tehát...
Én is amúgy ezt gondolom, hogy elsőre azért is mondtam ezt a mondatot, de most diplomatikusan megfogalmaztad, hogy azért hülyeséget is beszéltem.
Hát, nem annyira, mert ugye nyilván tehát nem nagyon lehet ezt túl kombinálni, tehát ez nem olyan, mint a póker, hogy akkor most akkor ott azért sok lehetőség van arra, hogy manipuláljon az ember. Itt azért viszonylag kevesebb, de azzal, tehát megvan szabva, hogy a csípőd mennyire emelkedhet fel, hogy a lábadnak a földet érnie kell, meg ilyenek. És akkor ott, hogyha ezek ugye nem teljesülnek, akkor nyilván érvénytelen a nyomás. Na de mindegy, most ne menjünk el ezekbe a részletekbe. A lényeg, hogy borzasztó jól sikerült. Az előnevezettek nagyon nagy százalékban megjelentek a tornán, mert ugye sajnos az is általános, hogy jelentkezik valaki egy rendezvényre, és utána nem jelenik meg. Most nem csak mint sportoló, hanem akár mint egy megvan hirdetve egy buszas túra, és akkor jelentkezik, és nem jön el. Tehát ez ilyen teljesen hétköznapi, de most túlnyomó részben megjelentek az emberek, és mondom, tehát mindenki nagyon komolyan vette a dolgot, mind a mellett, hogy tényleg vannak olyanok, akik nemzetközi tornákra járnak, és akkor eljöttek oda Szentesre egy először megrendezett eseményre. Tehát nagyon-nagyon kellemes volt és jó volt. A torna után pedig egy összejövetelre került sor, amit ugye a helyi vármegyések szerveztek, szentesiek. Ott már kevesebben maradtak ott estére, de az is nagyon jól sikerült, ugye ez egy zárt körű esemény volt, annak az volt a célja, hogy a környékbeli fiatalok megismerhessék a vármegyét, meg a vármegyéseket, illetve hogy egy jó hangulatú estét együtt eltöltsünk, ez 100%-ban sikerült ez is, úgyhogy abszolút jó szájízzel tértem haza déli Csonkaország déli végeiről, és utána pedig időben rá nem sokkal lett megszervezve ez a jótékonysági focitorna. Abban csak részben voltam a főszervezője, mert ott az oroszlán részét a dolgoknak gödöllői tagszervezetvezetőnk S. Zsolt végezte, illetve a budapesti tagszervezetvezető Lipták Tamás. Na most ott is egy nem várt lelkesedéssel és nem várt elánnal álltak neki a különböző csapatok ennek a tornának, azt hiszem ugye a vármegyés csapattal együtt 8 csapat indult.
És hallottam, azt hiszem pont tőled, hogy olyan csapat is volt, akik komoly nemzetközi rangadókra vagy tornákra is
igen, jár. Igen, ott akik nyertek, akik az első helyezést érték el, pont egy székely csapat volt, udvarhelyiek, és ott hallottam a szünetben, hogy egymás között beszélik, hogy akkor most az UEFA-val, akkor most hogy állunk, akkor ki fog menni olaszországi meccsre, meg ilyenek, tehát ott is ki volt téve az index, meg azt később tudtam meg a Lipták Tamástól, hogy ugye Kispest szurkoló, és volt egy Kispest szurkolóból verbúválódott csapat, és abban is olyan játékosok voltak, akik NB3-ban leigazolt játékosok. Tehát ott is úgymond ki lett rakva az index, és a torna végén a díjakat pedig Urbán Flórián 40-szeres magyar válogatott, ugye az Újpest legendás játékosa adta át. Ebben az esetben pedig neki köszönjük nagyon szépen, hogy elfogadta a meghívást, és ennek eleget is tett.
Ott voltál a Székely Szabadság napján is. Én nem voltam ott. Konkrétan ugye elfoglalt ugye a média hisztéria. Ahogy láttam, meg ahogy egyébként ki jó, hogyha vármegyések veszik kézbe a hangulatot, akkor ez a rendezvény nem valami erőteljes, mondhatni, hogy eléggé langyos. Mi volt a személyes benyomásod? Lesz-e így autonómia?
Hát így nem. Nem akarom megbántani ugye a szervezőket. A Székely Nemzeti Tanácsról van szó. Izsák Balázsral az élem. Nem akarom őket megbántani, de így nemhogy autonómia nem lesz, így jövőre senki nem fog menni erre a rendezvényre szerintem rajtuk kívül.
Meg most ez erre mindent elmondtál, de azért valamivel indokolt meg, hogy mégis miért.
Igen, tehát ezt ott a székelyföldi vármegyésekkel is ott beszéltük, hogy hát finoman szólva erőtlen, érthetetlen, megmagyarázhatatlan okokból kifolyólag szót kap egy RMDSS szónok, akit utána hagyják, tehát a rendezők felületet biztosítanak neki, hogy szólaljon fel, mindenki pontosan tudja, hogy mi fog történni, és az meg is történik, a tömeg kifütyüli, lehazaárulózza, jó, hogy meg nem dobálták. Miért adtak neki felületet? Érthetetlen. Mindenki előre tudta, hogy mi fog történni. És az is történt. És hát akkor ugye az utolsó utáni pillanatig lett ez húzva, hogy akkor lesz a vonulás, vagy nem lesz vonulás. Mert ugye minden évben van vonulás. Ugye most idén az volt a háttere, hogy ugye a városvezetés nem akarta engedélyezni ezt a vonulást, de a szervezők pedig azt mondták, hogy már pedig jogilag teljesen rendben van a bejelentés, úgyhogy vonulhatnak. De akkor volt egy olyan időszak, amikor azt mondták, hogy nem vonulnak, és amikor mi oda mentünk Marosvásárhelyre, akkor még aznap reggel még úgy volt, hogy nem lesz vonulás. És onnantól kezdve, hogy megérkeztünk Marosvásárhelyre, nem tudom megmondani, hogy ezt hányszor módosították. Tehát, hogy 32-szer az biztos. tényleg onnantól kezdve, hogy elkezdődött a rendezvény, onnantól kezdve még vagy 8-szor. Aztán végül is lett vonulás, és hogyha...
Ez kicsit engem beharag, ugye a Kossuth téri 2006, és a Kossuth téret már végére.
Igen, 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 nekem is volt egy ilyen érzésem ott. És hogyha mi ott ugye vármegyések, azért ugye Csonkaországból mentünk egy páran, meg ugye nagyon sok székely tagot volt, Párciumból is érkeztek, és hogyha mi közösen nem vesszük ott a vonulás közbe kezünkbe, most idézőjelesen a hangadó szerepét, tehát hogy ott a skandálások nem kezdődnek el, akkor ezek képesek lettek volna néma csendbe végig menni a városon. Egy ilyen jó, nyilván annak is megvan a maga varázsa, amikor egy ilyen csendes felvonulás van.
Persze, de az is méltóság teljesen.
Igen, csak mi is csináltunk ilyet Budapesten, amikor ugye a ukrán konfliktus közepette, hogy a kárpátaljai magyarság helyzetére hívtuk fel a helyzetet, a Jobbik IT-vel és a Jobbikkal közösen. Ez ugye direkt úgy volt kitalálva, hogy egy koporsót vittünk a menet élén, és ez egy néma fáklyás felvonulás volt, kvázi egy gyászszertartás. De itt pedig, tehát itt azt akarja kiharcolni Székelyföld, hogy önállósága legyen, hogy autonómiája legyen. De ez meg úgy nézett ki, mintha valamit el akarna temetni Székelyföld. Ez a pontosabban úgy nézett volna ki, de ezt mi megoldottuk, hogy ez ne így nézzen ki, és hát ezt azzal hálálja meg, ilyen idézőjelben a különböző román hatóságok, hogy olyan bírságokat küldenek ki azóta is a székely vármegyéseknek, hogy egészen elképesztő. Tehát indítottak azzal, hogy a Szősz Csongor, ki ugye Szősz Zoltánnak az öccse, kapott egy bírságot, nem emlékszem, hogy ő miért, de ő kapott egy bírságot, na de ő nem volt ott, mert ő pont Bukarestben volt látogatni a bátyját a börtönben. Ez volt az első. Utána jött a többi bírság, azok már olyan embereknek, akik ott voltak, tehát egy bejelentett tömegdemonstráción csendháborítás.
Mi?
Csendháború. Már kap 8 székelyföldi vármegyés megkapta 500 lejes bírság csendháborításra.
Te atyú
is. Hogy hangosan beszéltek.
Ez tényleg vicc az Románia. És ugye a legújabb, hogy azt próbálják az egyik vármegyésre ráhúzni államellenes bűncselekményt, tehát nem olyan vicces egyébként, hogy valami közösségi, tehát két lábon áll az ügy, azért államellenes cselekedett a vád, vagy a gyanú, vagy nem tudom már milyen szakaszban, vagy ki tudja ezeknél ugye, Romániában pláne, hogy Facebookra posztolt valamit, kettő, az édesapjának van vadászfegyvere, aminek egy részét egyébként le is foglaltaták, konkrétan a túsát a román hatalom, azt sem tudom, hogy miért, mindegy. Tehát nem is értem. Egy Facebook bejegyzés, meg az egyik rokonának van egy vadászfegyvere, ami meg sincs, és gyakorlatilag ez valami államellenes bűncselekmény, mert hogy ő merényletre készült március 10-én. Normálisak ezek? És persze a magyar külügy milyen hallott.
Egyébként egy fél órája vagy órája pont itt beszéltem a kolozsvári vármegyés vezetőnkkel, és ő ez az ügy is szóba került, és írta, hogy ezt a Marosvásárhelyi tagról van szó, hogy úgy akarták még tegnap beidézni, hogy aznap felhívták, tudom én, 14:30-kor, hogy menjen be 3-ra. Mondta, hogy hát nem fogok bevenni 3-ra, mert dolgozom. És akkor jó, rendben, akkor majd kiértesítik, és visszahívták 20 perc, mondja, akkor jöjjön be 5-re. De mondta, hogy de 5-re sem fogok bemenni, és akkor ugye elmondta, hogy most én nem tudom fejből, hogy Romániában, hogy milyen időintervallumok vannak, de ugye, ugye nálunk megvan ennek a módja, hogy levélben lehet idézni ennyi és annyi idő áll rendelkezésre, etc., etc. Akkor ő is ezeket elpuffogtatta, és akkor végül is annyira hisztisztek a rendőrök, hogy másnap reggel az ügyvédjével együtt bement. És akkor ismertették ugye vele ezt az
megdöbbentőt. Egyébként, hogyha tényleg belérhetek készül valaki, vadászfegyverre, vagy éles lőfegyverre, akkor nem idézgetik meg össze, hiszen folyakodónak az letartóztatjuk. Ebből is látszik, hogy ez nevetség vicc.
Tehát most nyilván az van mindennek a hátterébe, a csendháborítási bírságok, meg hogy olyan embereknek küldenek bírságot, akik ott sem voltak a rendezvényen, meg ezek, meg hogy ilyen röhelyes dolgokból ügyeket kreálnak, hogy a román hatalom meglátta, hogy a székelyföldi vármegyében megvan arra a potenciál, hogy tényleg olyan irányba vigyék az autonómia ügyét, hogy még a végén autonómia is lesz belőle. És most szépen megfélemlítik, anyagilag tönkre akarják tenni, le akarják darálni. De ugye, hogy Szőt Zoltán, a székelyföldi vezetőnk, nem tudom én most már hány hónap előzetes letartóztatás után bilincsel a kezén megjegyezte, hogy őt nem fogják megtörni. Tehát nyilván egyetlen egy vármegyés sem fognak megtörni ezekkel a módszerekkel.
Hát úgy legyen, hogy sikerüljön kiharcolni az autonómiát. Persze mi ebben támogatjuk őket, továbbra is. Na, lassan műsoridőnk végéhez érkezvén, még két rövid hírünk, megjegyzés. Szomolyán volt egy nagyon fontos világesemény, Szomolyai Dalárda verseny, amit a Vármegyés Dalárda a Fehérvári Brigádból igen fölényesen megnyert. Erről egy videó összeállítás is készült a Szent Korona Rádió oldalán. Látható, érdemes megnézni, tényleg jó. Nem csak abban a szempontból, hogy nyertünk, mert ez csak egy apróság, akkor is ajánlanám egyébként ezt a videót, vagy ezt a, akkor is elmondanám ezt az eseményt, ha nem nyertünk volna. Főleg azért érdemes megnézni, mert hogy ilyen falusi események vannak, ilyen közösségi élmények, és ilyen irányba, ha vinnénk a magyar kultúrát, hogy a falun élő emberek ilyeneken vesznek részt, ilyeneket szerveznek, és nem mondjuk mindenki otthon ül és nézi a tévében az agymosást, akkor szerintem nem itt tartana a magyar társadalom. Tehát ez a Szomolyai Dalárda fesztivál vagy rendezvény, ami példaértékű, ebből csak azt akartam kihozni, és nem magunkat akartam fényezni, bár elismerem, hogy néha azért azt is szoktuk.
Nem.
Jó, hát ha nem lennénk nagyképűek, akkor tökéletesek lennénk.
Igen. Na. Pontosan. Egyébként ezt a videót én is csak ajánlani tudom, mert amellett, amiket ugye most Gábor elmondott, hogy bemutatja, hogy milyen kiváló hangulat, milyen kiváló élet van ott, amellett azért elég szórakoztató is.
Jó. Értjük. Na, utolsó, egy interjú sorozat indult útjára a Pest megyei Vármegyés oldalon, és az első interjú az veled készült. Kivel lesz még interjú, illetve milyen témákban egyetem, miért fontos az, hogy a régiós vármegyés vezetők, vármegyés arcokkal interjú készüljön?
Igen, köszönöm a kérdést. Váratlanul ér. Tehát komolyra fordítva a szót.
Ez már majdnem olyan, mint egy rádió műsor, itt vannak előre megbeszélt témák, kérdések.
Igen.
Lassan, hogy Skype-on is beleülünk egyébként ennek a szépségeibe.
Igen, ugye. Még annak idején, mielőtt még nem érte atomtámadás ugye a stúdiót, a régi bunkert, kaptunk egy olyan bókot, hogy ez már majdnem olyan, mint egy rádió műsor. De aztán ugye jött ez az atomtámadás a bunker és az egyben stúdió ellen, azóta is egyébként nagyon nagy szeretettel fogadjuk, ha valaki felajánl egy számítógépet, mert ott megsemmisült a birodalmi számítógépünk. Utána rátértünk...
Itt a porra költöztünk át.
Igen, és rátértünk erre a Skype-os dologra, de hát ugye itt meg most megint szó érte a ház elejét, hogy megkérdeztem az előző műsorba körülbelül 62-szer, hogy hallasz-e. Na mindegy.
Ott vagy, hallasz. Na.
Igen, de szerintem jó úton haladunk a felé, hogy megint elérjük azt a szintet, hogy ez már majdnem olyan, mint egy rádió műsor.
Kérdés Béla, ne térjen ki a kérdésedre.
Nem. Abszolút, tehát visszatérek. Igen. Nos. Nem csak vicceltem, tényleg komolyra fordítva a szót. Tehát az a célunk ezzel az interjú sorozattal.
Hát miért állította azt, hogy Jobbikos szellemiséget visznek bele a Vármegyébe? Önök a Jobbiknak a rejtett ifjúsági tagozata? Egyébként ezt is állították.
De igen, de nem hagyom, hogy leterelj az eredeti mesméről. Fel vagyok készülve ezekre a áncsaskodó kérdésekre. Szóval Csubakka egy Wookie, ennek semmi értelme. Nem. Jó, most már tényleg fordítsuk komolyra a szót. Széttrollkodjuk a saját rádióműsorunkat. Na, szóval ezt most már azért vágjuk ki, nem?
Nem, menjen, Béla! Fejezzük már be, ez az utolsó blokk, ezt az utolsó két gondolatot rakjuk össze, zárjuk le és feküdjük le aludni, mert elmondjuk a kedves hallgatóinak, hogy már késő estére jár.
Igen, már 3:11 van. Na, tehát ténylegesen komolyra fordítva a szót, az a célunk ezzel az interjú sorozattal, hogy azok számára, akikben felmerült az igény, meg megfogalmazódott az igény, hogy szervezeti keretek között valamilyen úton, módon elősegítsék a magyar nemzet ügyét, azok megismerjék a vármegyét itt Pest megyében, legalábbis az interjúkon keresztül valamennyire, hogy mikkel foglalkozunk, és ezért egyrészt belem, mint a Pest megyei régió vezetőjével készült egy interjú, illetve még a tagszervezet vezetőkkel fog készülni, ugye ez a sorozat folytatódni fog. Én inkább általánosságokról beszéltem, irányvonalakról, a tagszervezet vezetők pedig a konkrét projektekről, tehát itt nyilván szóba fog kerülni a bajtársi találkozók kérdése, a hősök temetőjének kérdése, nemzeti grund, ilyen és ehhez hasonló dolgok. Tehát én azt javaslom, hogy nem csak Pest megyeieknek, mert nyilván minden interjúban meg fog jelenni, meg fog nyilvánulni az a szellemiség is, aminek mentén, nem csak itt a környéken, hanem úgy ámblokk a vármegye is működik. Tehát akit úgy gondolom, hogy aki hallgatja mi magunkat, az érdeklődik a vármegye iránt, tehát mindenkinek ajánlani tudom ezt az interjú sorozatot, mely a pest.hvm.hu oldalon érhető el, de a Szent Konrad Rádión is elérhető a mi magunk rovatban.
Köszönöm. Egyébként nem szeretek vágni, és nem szeretem, mikor belemondod azt, hogy vágjuk már ki, mert akkor fogom a fejem, hogy én nem akarok vágni, tehát még annyi dolgom, hogy azt szeretem, hogy fölvesszük egybe, egy-kétzenét belevágjuk, azt le tudjuk adni.
Jó, de nem vagyunk mi profi rádiósok.
Igen, igen, úgyhogy itt ideig a kis háttértechnikai tudósítás. Na, és hát ideig tartott a mi magunk ezen adása is. Nem tudjuk, hogy mikor jelentkezünk legközelebb, igyekszünk azért a 2-3 hetet tartani. Most már azért hozzámondom a 3 hetet, mert ki tudja. Meg hát, hogy a témáink felgyülemlenek. És hát, ahogy nézem, igencsak felgyülemlenek. Tényleg olyan sűrű, hogy azért nem tudunk egyébként már műsort sem felvenni, mert ezeket intézzük. Úgyhogy további jó rádióhallgatást.
Fel a győzelemre!
Oh, égnek. A pénz jön keletről, s nyugatról, lángokban áll már a világ, és mondhat ránk átkot, vagy nincs szót, soraink van, az nem számít már. Meghalhatunk, de nem halélunk, és az ördög előtt nevetünk. Magyaron mi védünk, férfi mód élünk, az ellenre vetjük magunk.
Íme ott látom atyám. Látom anyám, nővéreim és fivéreim. Magam előtt látom minden
ősöm az idő kezdetétől.
Mind hívnak engem, hogy bátran kövessem én is őket.
A nagy halhal lába,
hol a hősök örökké élnek.
Ilyen és a kardom készen áll a rohamra, a csatajelet várom. Ez az az erős a büszkeség, nem érzek félelmet. Az első sorban harcolom, segítsenek be az Istenet. Átadom, bemutattam a föld és a mindenség urának. Tudom, hogy a hanap uram meghallgat csak imámat. Fegyverennek részei az ősi titkos rúdák. Háromszor néztem rá a győzelem jelét és a szvasztikát.
Thank you. az a sok szerencsétlenség, mely élt, és amely ellen emberi tehetség nem küzdhetett, szárasság, tűzvész, mint Isten akarata. Ő akarta, hogy a hazáért elvesztünk. Nincs köztünk senki, ki a töröknek gunnyára gyermekeik.